A római levél utolsó szakaszához érkeztünk, ami a 12-től a 16. fejezetet foglalja magában. Láttuk, hogy a római levél az a levél Pál apostol levelei közül, amely a leginkább a nagy alapelveket fejti ki. Ugye kezdődik mindjárt az első fejezetben azzal a meghatározással, hogy mi az evangélium, és tulajdonképpen az evangélium lényegét fejti ki, majd néhány ebből származó alapkérdést tisztáz még. Ez tart egészen a 11. fejezet végéig. Ugye, mint a múltkor láttuk, hogy ezek között a nagy alapelvekből következő alapkérdések között az egyik az úgynevezett predesztináció kérdése, amit konkrétan a zsidók és a pogányok egymáshoz való viszonya szempontjából, illetve ennek a gyakorlati kérdésnek a kapcsán világított meg Pál apostol. Most a 12-től a 16. fejezetben egy új szakasz következik, vége az alapelvek tárgyalásának, az apostol most gyakorlati útmutatásokat közöl. Először egyáltalán a keresztény közösségi életről a 12. fejezet első szakaszában, az egyéni morálról, az egyéni erkölcsnek, keresztény erkölcsnek a lényegéről, a világi felsőbbséghez való viszonyról. Itt a római levélben is találunk egy olyan szakaszt, ahol a szeretet nagy alapelvének, mindenek felett való alapelvének a felmagasztalása van, épp úgy, mint Jézus tanításaiban, vagy épp úgy, mint a korintusi első levél 13. fejezetében. Ez a 13. fejezet második része. Azután szó van arról, hogy a keresztény közösségben hogy rendezzék az ilyen kérdéseket, hogy amelyben az alapelvekben való egység mellett egyéni, lelkiismeretbeli, megítélésbeli különbségek mutatkoznak, hogy van ennek a bizonyos erőtelen lelkiismeretnek a kérdése, hogy mikor vannak, akinek a lelkiismerete világos elvekhez igazodik, mások pedig úgynevezett erőtlen lelkiismeretűek, aggályoskodóak, akkor ez a két csoport mégis hogyan őrizze meg az egységet és a szeretetet egymás között. Azt mondhatjuk, hogy ennek a szakasznak a lényege a szeretet és a békesség gyakorlati alkalmazása, hogy ezeket a hatalmas keresztény alapelveket hogyan lehet mind az egyéni családi életben, a keresztény közösségben, a világi felsőbbséghez való viszonyban alkalmazni. Azután a 15. 16. fejezetben az ős keresztény egyház életébe nyerhetünk bizonyos bepillantást. Tehát amiket az előbb felsoroltam, ezt a 12-től 14. fejezet foglalja magában, a 15-16. Fejezetben pedig az apostol szól az evangélium hirdetés akkori helyzetállásáról, az ő további terveiről, és következnek majd üdvözletek, amiket az apostol Rómába küld, részben a saját részéről, részben munkatársairól, és ez azért nagyon érdekes, mert ahogy említettem, a keresztény, az ős kereszténység életében nyerhetünk bizonyos bepillantást. Most tehát ez egy nagyon szerte ágazó szakasz, nagyon sokféle témáról van itt szó, tehát valamilyen módon el kellett dönteni, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel ma este, és végül arra a megegyezésre jutottunk, hogy a római levél 13. fejezetének az első részét emelnénk ki, és erről szólnánk részletesebben. Arról a részről, amely a világi felsőbbségről szól. Azért gondoltuk, hogy ezt emeljük ki, mert rendkívül időszerű. Ugye ma ezek a napi beszédtéma, vitatás kérdései mindenütt az emberek között, hogy van a kereszténység és a világi felsőbbség egymáshoz való viszonya. Nézzük meg, hogy milyen alapelvek azok, amelyeket Pál apostol itt világosan, egyszerűen lefektet. Tehát talán senkinek se lesz panasza ez ellen a megoldás ellen, hogy az időszerűsége miatt ezt az egy részletet emeljük ki, és erről szólunk bővebben. A római levél 13. fejezetének az első 7 versét, az a leghelyesebb, ha elolvassuk közösen. Tehát a római levél 13. fejezetéből az első 7 verset olvassuk el. Mindannyiunknak felelevenedjék az emlékezetében, vagy akiknek új, egy első és alapvető benyomásuk legyen arról, hogy egyáltalán mit is mond itt az apostol. Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek a rettegtetésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükséges engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Bizonyos, hogy nagyon szükséges gondosan megnéznünk ezeket a kijelentéseket, mert első hallásra el tudom képzelni, hogy egyeseknek egyáltalán nem is szimpatikus, amit az apostol mond. Talán nagyon valami nagyon különösnek, merevnek, mindenkori felsőbséget igazolónak tűnhetnek ezek a szavak. Ezért nagyon fontos, hogy minden részletet jól megértsünk. Először is azt figyeljük meg, hogy milyen szöveg összefüggésben veti fel az apostol ezt a témát. Mert ahogy említettük, a 12. fejezetben szól a keresztény közösségben a szeretet gyakorlásáról, az egység, a békesség megőrzéséről, és az egyes keresztény erkölcsiségének a legfőbb alapelveiről, hogy kerül ebbe a témába, mindezek után, hogy csöppen ide a felsőbbségnek a kérdése. A római levél 12. fejezetében így olvassuk a 18. verset, ahol egy minden keresztényre érvényes alapelvet mond ki. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. 19. vers, magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Tehát ehhez az elvhez, hogy amennyire lehetséges, amennyire rajtatok áll, ugye milyen fontos ez a megfogalmazás, mert az apostol gondolatainak a hátterében mindig ott van az, hogy nem mindig rajtunk áll, hogy békességben éljünk minden emberrel. Krisztus a békesség fejedelme volt, mégis ő maga mondta, hogy noha nem ez a szándéka, de tényszerűen mégis ez történik, hogy nem békességet, hanem fegyvert hozott erre a világra, mert azok miatt, az alapelvek miatt, amelyeket ő vallott és következetesen követett, hatalmas szenvedélyek, gyűlölet és ellenállás fejlődött ki körülötte. Tehát ezért fogalmaz az apostol ilyen körültekintően, hogy amennyire lehetséges, amennyiben rajtatok állt, minden emberrel békességben éljetek, és hozzáteszi ezt, magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim. Ez a bosszút ne álljatok, itt az ekdikeó görög igének a különböző rokon fogalmai szerepelnek itt véges végig, ahol ez megjelenik, ez a bosszúállás gondolata ebben a szakaszban. Ez szó szerint fordítva azt jelenti, hogy igazságot szolgáltatni. Tehát ne szolgáltassatok igazságot magatoknak, ne vegyetek elégtételt az igazság tekintetében ti magatoknak, avagy magatokért bosszút ne álljatok. Tehát ne az igazság szolgáltatás hatalmát, az ellenetek vétők büntetését ne vegyétek a saját kezetekbe. És itt hivatkozik valamely igére, ugye, mert így mondja, hogy amint megvan írva, enyém a bosszúállás, avagy enyém az igazságszolgáltatás, enyém a büntetőítélet, mondja az Isten, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Hol mondja ki ezt az elvet? Ha megnézzük a szöveg alatti jegyzeted, akkor látjuk, hogy Mózes 5. könyve 32. fejezetének a 35. versére hivatkozik. Ugye másokat is megad itt, de mi Bibliánkban nem olyan pontosak ezek a hivatkozások, van, amikor csak teljesen formai hasonlóságokra utalnak, van, amikor pedig alapvető tartalmi hasonlóságra. Tehát az itt felsorolt igék közül a harmadik, a Mózes 5. könyvében lévő az ige, amit szó szerint beidéz itt Pál apostol, hogy amint megvan írva. Mózes 5. könyve 32. fejezetét keressük meg, ugye nevezetes szakasz ez, mert ez az a bizonyos profétikus ének, amit Mózesnek meg kellett tanítatni örök emlékeztetőül Izrael fiaival, mielőtt az ígéret földjére bementek volna. És ennek az egyik részlete ez, amit itt az apostol idéz, a 35. vers, tehát Mózes 5. könyve 32. fejezet 35. versét így olvasom. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ugye is az elrugaszkodott, gonoszságban megkeményedett elemekről mondja, hogy mikor lábuk megtántorodik, közel van az ő veszedelmük napja, és még talán a 36. versre érdemes egy pillantást vetni, mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s a védett és védtelen oda van. Nagyon szép ez a Biblia vers, és azért is hívtam fel rá a figyelmet, mert a szöveg összefüggés fontos. Isten kijelenti, hogy enyém az igazságszolgáltatás, vagy a büntető ítélet, én megfizetek, és a következő versben arra utal, hogy Isten megítéli az ő népét, megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, a védett és a védtelen oda van. Szeretném, ha mindenki kicsit úgy megfontolná, hogy milyen kategórikus ez a kijelentés, hogy enyém az igazságszolgáltatás, vagy enyém a büntető ítélet. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná Isten, hogy senki másé, nem a tiéd. Ne avatkozz az Isten hatáskörébe, ez az enyém. Ez ugyanolyan kijelentés, mint mikor azt mondja az Új Szövetségben, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ezt mondja Pál a Római Levél 2. fejezetében, bárki vagy, aki ítélsz, menthetetlen vagy. Tudnélik, így mondja ki, így mondta Jézus saját életében, hogy az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Most itt az első része, ami számunkra nem annyira közvetlenül lényeges, hogy az Atya nem ítél senkit, hanem ez, hogy az ítéletet egészen a fiúnak adta. Tehát ezt neki adta, Krisztusnak adta. Ebben benne van az, hogy nem nekem, nem neked, hanem magának tartotta fenn. Ehhez hasonló kijelentés ez, hogy enyém a bosszúállás, enyém a, ugye nem a legjobb szó, a bosszúállás egy eleve negatív szó, azért negatív hangzású szó, azért mondom mindig az igazságszolgáltatás, a büntető ítélet. Ezt Isten kijelenti, azt jelenti, tehát nem a tiéd, nem az enyém, egyedül az Istené. Most itt fogjuk megérteni, hogy hogy kerül ide a felsőbbség kérdése, mert vessünk egy pillantást a Római Levél 13. fejezetének a 4. versére, már az egész szakaszt felolvastuk. Itt a 4. versben azt mondja a felsőbbségről, vagy a világi hatóságról, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszet félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra, vagy helyesebben fordítva, hogy ővé az igazságszolgáltatás, a harag, a büntető ítélet végrehajtása, arra nézve, aki gonosz cselekszik. Tehát, akkor kimondom a szövegösszefüggést, az apostol, mikor kimondja ezt az alapelvet, hogy ti magatokért bosszút ne álljatok, és emlékezzetek meg Istennek erre a nagyon határozott kijelentése, hogy ez az enyém, és nem a tiéd, ugyanakkor fontosnak tartja megjegyezni, hogy egy valamely intézményt a földön Isten felruházott ezzel a jogkörrel, és pedig a világi felsőbbséget. Mert erről azt mondja, hogy isteni megbízatásból Isten szolgájaként övé a büntető ítélet, övé az igazságszolgáltatás annak számára, aki gonosz cselekszik. Tehát azt hiszem, akkor világos mindenki számára, hogy az apostol honnét kapcsolja ide a gondolatot, az egyén ne avatkozzék az igazságszolgáltatás dolgába, ne legyen önbíráskodás és ítéletvégrehajtás, mert ez az Istené, illetve még azé a földi intézményi, amelyet az Isten ezzel a joggal felruházott. És ha így a szöveg összefüggést látjuk, akkor most nézzük meg, hogy fejti ki ezt a témát az apostol bővebben. Először is így olvastuk az első versben, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Talán az a legjobb, ha először azt hangsúlyozzuk, hogy mit nem jelentenek az apostol szavai. Először is mondjuk, hogy nem azt jelenti, hogy az egyes uralkodók, vagy államfők, vagy világi vezetők, ezek egyenként az Isten felkentjei, ahogy a középkorban vallották, és hogy ezek egyenként csak az Isten akaratából vannak, és az Isten akarata nélkül nem. Tehát az apostol egyáltalán nem azt akarja mondani, hogy, hogy valamilyen titokzatos isteni gondviselés irányítja a háttérből a dolgot, és aki ilyen pozícióba kerül, azt mind az Isten tette oda, és azt sem akarja mondani, hogy ha akármilyen úton tették oda az emberek, de ha már ott van, akkor az isteni jog megerősítésével feltétlenül Isten szolgájának kell tartani minden szempontból és jónak. A döntő különbség itt az intézményről mondja. Tehát magának, a világi felsőbbségnek az intézményéről, nem pedig a személyekről. Ugye az Ószövetségben volt ilyen, hogy valaki az Isten felkentje, akit az Isten személyesen kiválasztott, és személyesen felkent, és felkészített a feladatára. Ez egy óriási különbség. Tehát ebből a tanításból a következtetés levonni, vagy azt állítani, hogy aki a világi hatalom valamely pozíciójában van, az mind az Isten felkentje, és ezért járnak neki bizonyos megkülönböztető jogok, ez abszolút nem áll, hanem csak magáról az intézményről, a felsőbb hatalmasságról, a világi hatóságról, mint olyanról jelenti ki az apostol azt, hogy ez Istentől van. Azután azt sem jelenti az apostol szava, amikor azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék nékig, azt sem jelenti, hogy ez azt jelenteni, hogy a világon mindenben. Mert egy pillanat alatt rájövünk, hogy Pál apostolt kivégeztette ki Néró. Miért végeztette ki? Azért, mert a római állam ellenségének tekintették, a keresztény eszmék hirdetése és annak a követése miatt. Az apostolnak esze ágába se volt, hogy engedelmeskedni kéne ebben a tekintetben a felsőbb hatalmasságnak. Tehát ezért fontos itt majd a részletes kifejtés, ugye sohasem egy ige áll önmagában. A továbbiakban pontosan megtudjuk, hogy mi az, mi a feladata, mi az Istentől szabott feladata a világi hatalomnak, és kizárólag ennek az Istentől szabott feladatának a tekintetében köteles a keresztény engedelmeskedni. Ha a világi hatalom túllépi a hatáskörét, és olyan területen akar parancsokat osztogatni, vagy engedelmességre kényszeríteni az alárendeltjeit, ahol Isten neki megbízatást nem adott, akkor semmiféle engedelmesség a keresztényre nézve nem kötelező. Ugye ezt majd emlékezzünk arra, hogy az apostolok cselekedeteiben, amikor például a zsidó Sanhedrin is, amely akkor ugye a zsidók legfelsőbb vallási és polgári testülete, túllépte a maga hatáskörét, mert ugye az apostoloknak meg akarta tiltani, hogy Krisztus nevében ne szóljanak, akkor mit válaszoltak az apostolok? Noha ismerték Krisztus tanítását, és ugyanezeket az eszméket jól ismerték, és mint apostolok vallották is, nem voltak következetlenek, amikor azt mondták, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát amikor olyasmibe avatkozik, ami nem az ő Istentől szabott feladata, itt szó sincs az engedelmességnek a kívánalmáról. Csak azon a határon belül, amit a továbbiakban kifejt. Tehát így mondtuk el, hogy mi az, amit az apostol nem mond, és most nézzük meg azt, hogy mi az, amit mond ezekkel a szavakkal. Mit értsünk azon, hogy nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől vannak, és amely hatalmasságuk Istentől rendeltettek. Mert ezen az alapon nyugszik az, hogy minden lélek engedelmeskedjék nékik az Istentől szabott hatáskörükben. Először is ez arra vonatkozik, hogy maga a világi felsőbbségnek az intézménye valamiféle igazgatás, kormányzat és igazságszolgáltató bírói hatalom Isten akaratából van az emberi közösség felett. Ezt pedig honnét tudjuk meg, hol derül ki az írásból? Mert az emberben rögtön felmerül, hogy most ezt az emberek találták ki, hogy alkossanak maguk fölött egy ilyen bírói, igazságszolgáltató, kormányzó, igazgató intézményt, vagy pedig ez az Isten akaratából van. Hát ez egy alapvető kérdés. Mindenkor léteztek olyan keresztény irányzatok, amelyek azt mondta, alapelvileg voltak államellenesek, szóval az sátáni ügy. Állam az mindenestől sátáni ügy. Mindig voltak ilyenek. Tehát jogosult-e ez a szemlélet, tényleg ez emberi találmánya, vagy Isten akaratából van? Mózes első könyve 9. fejezetének a 6. versében olvashatjuk azt az isteni rendelkezést, amelyből kiderül, hogy Isten akaratából létezik ilyenfajta intézmény. Tehát maga az eszme, hogy legyen az emberi közösségek felett egy ilyen igazságszolgáltató bírói testület, ez az Isten elgondolása. Mózes első könyve 9. fejezetének a 6. versében a következőt olvassuk. A szöveg összefüggésre tekintve, ez a vízözön után jelentette ki Isten, amikor újra indult az emberiség élete, Ugye a Bibliából az derül ki, hogy az emberi történelem hajnalán történt ez a bizonyos bűneset, és úgy tűnik, hogy ilyen intézmény egyáltalán nem volt az emberi történelmek az első szakaszában, de egy iszonyú elfajulása bekövetkezett az emberiségnek, és Isten nagyon jól tudta, amikor újraindítja az emberiség életét, és most már az ember is tudja tapasztalatból, Isten eddig is tudta, nem a tapasztalatból tudta meg, de most már az ember is tudja tapasztalatból, hogy ha a bűn benne van az emberi természetben, akkor mi várható az emberi közösségekben. És Isten itt határozott rendelkezést tesz, aki embervért ont, annak vére ember által ontossék, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Tehát Isten rendelkezik az emberi élet védelméről, egy bírói, igazságszolgáltató hatalomról, hogy ez pedig legyen és létezzék az emberek felett. Ez tehát az egyik ok, amiért az apostol ezt mondja. De van még egy másik ok is. Ez a másik ok pedig, amit a Bibliából így értünk meg, hogy ez a földi történelem ugyan nem az Isten akaratának a megvalósulása, erről szó sincs, és nem is arról van szó, hogy az Isten igazgatja azt, ami itt történik, de mindazonáltal az Isten tartja az ellenőrzése alatt, és ezt a területet Isten megtartotta magának, hogy a világi felsőbséged, ha az elfajul, ő meddig tűri és meddig nem tűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliában ilyen annyira világosan szól a Szentírás arról, hogy noha az intézmény eredetileg magától Istentől van, maga az eszméje, hogy ez fantasztikusan elfajul a történelemben. Ugye pusztán az a tény, hogy a bibliai proféciák vadállatokkal, vérengző vadállatokkal szimbolizálják a különböző világi birodalmakat. Megmutatja, hogy Isten hogy látja őket, vérengző vadállatokként viselkednek nagyon sokszor az igazi rendeltetésük betöltése helyett. Vagy például Jézus ezt mondta Heródesről, aki szintén a világi felsőbséget képviselte a maga idején, mondjátok meg annak a rókának, nem volt egy pozitív véleménye Heródesről, ugye? Tehát maga Jézus Krisztus így szólt róla. Az Ószövetségben nagyon tanulságos az Izrael királyairól szóló minősítések, hogy Isten mennyire egyértelműen számon kérte az uralkodókon, és minősítette a cselekedeteiket, hogy az megfeleltek-e az Istentől szabott rendeltetésüknek, avagy sem. Olvashatunk nagyon érdekes részeket az asszír, a babiloni királyokról, a különböző ókori nagyhatalmakról, hogy a zsarnokoskodásukat, a kegyetlenségüket, az elnyomásukat Isten hogy ítélte meg. Viszont a Szentírás arról beszél, a Dániel könyve második fejezetében mondja ki a 20. verstől ezt az alapelvet, hogy Isten az, aki tesz királyokat és dönt királyokat. Ezt megint nagyon félre szokták érteni. Sokan úgy érzik, hogy az összes királyokat Isten teszi, és amikor akarja, az mindegyiket ő dönti meg. Nem, ez csak arra vonatkozik, hogy ahogy Malakiás próféta mondja, Isten nagyon sokszor egyszerűen csak figyel és hallgat. Nem avatkozik bele a földi történésekbe. Itt sokszor bűnnel büntettetik, és amit vet az ember, azt aratja is, és az oknak megvan az okozata. Ahogy Jézus a mi atyánkban mondta, hogy mi imádkozzunk azért, hogy eljöjjön az Isten országa, és legyen meg az Isten akarata, mert világossá tette, hogy ez most nem az ő birodalma, és nem az ő akarata érvényesül a földön. Jézus Krisztus maga azt mondta Sátánról, hogy a világ fejedelme. Noha ez Isten nem hagyta jóvá, és nem hagyta rá, de egy bitorolt hatalma kétségtelenül van, mivel az emberek a szabad választásukkal néki engedelmeskednek. Pál apostol az Új Szövetségben egy helyen a világ istenének nevezi Sátánt. Tehát azt, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat, azt úgy kell értenünk, hogy a történelem bizonyos pontjain, amikor oda van a védett és a védtelen, amikor látja, hogy elfogyott az erő, az Isten akkor időnként beleavatkozik, és vagy tesz királyt, vagy dönt királyt, vagy dönt egy királyt, és tesz egy másik királyt. A bibliai történelemből ez világosan kiderül, hogy bizonyos pontokon Isten beleavatkozik. Alapvetően engednie kell, hogy a bűn megteremje a maga gyümölcseit. Alapvetően érvényesíti azt az elvet, amit így mondott, hogy amit vet az ember, azt aratja, és az emberek esznek az ő útjuknak gyümölcséből. Isten a szabad választás tiszteletben tartása miatt nem avatkozik bele minden lépésnél, de a megváltási terv miatt az élet, az igazság védelmében időnként belenyúl a történelembe, és tesz királyt, vagy dönt királyt, valahol elmozdítja, elbillenti a dolgokat. Tehát, amikor azt mondja, hogy a felsőbb hatalmasságok Istentől vannak, akkor ezt is, erre a dologra is gondolnunk kell, hogyha nincs is elragadtatva velük, ha nem is tartja jónak, de az Isten ellenőrzése alatt áll a történelem, és a jó és a gonosz nagy küzdelme, a megváltás terve körül folyó dráma, ami a történelmi hadszíntéren folyik, ez az a terület, ahol az Isten hatásköre, az Isten felség terület, hogy ő meddig figyel és hallgat, és mikor avatkozik be. Az egyének gondviselésének, a hozzá kiáltók, segítségért kiáltó gondviselésének a kérdését pedig ő vállalja. Így mondja, van egy nagyon szép ige, Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. versében Isten így szól: ha jövendőt kérdezzétek meg tőlem, és az én kezeim munkáját, fiaimat és leányaimat csak bízzátok rám. Kétségtelen, hogy a bűnnek vannak iszonyú kegyetlenségei, borzalmas áldozatai, az Isten ezt nem teheti meg, éppen azért, mert ezzel nem segítene igazán rajtunk, hogy elvegye csodálatosan a bűn következményeit. De mindazonáltal mindazok, akik hozzá kiáltanak, és mind ahol az Isten ezt az ő bölcsességében és szeretetében látja, az Isten az figyel és hallgat, de szemmel tart, és beleavatkozik, amikor ő ezt szükségesnek látja. Tehát ezért mondja azt, hogy ezt a kérdést, hogy a felsőbb hatalmasságok betöltik a hivatalukat, ezt úgy tekintsük, hogy maga az intézmény Istentől van, és Isten az, akinek a jogköre tenni és dönteni adott esetben királyokat. Tehát hadd tegyem rögtön hozzá, ez nem azt jelenti, hogy állampolgároknak nincs joguk hirdetni, hogy az mi a feladata egy világi felsőbbségnek, és mi nem. Nincs joguk tiltakozni, mikor ezt túllépi, ezt nem azt jelenti, de az erőszakos beleavatkozás a történelem menetében ez ellen Pál apostol óvást emel. Itt rögtön megemlíthetjük, hogy miért volt erre olyan nagy szükség, hogy a rómaiaknak erről a kérdésről írjon, mert ugye Rómában ekkor császárság volt, abszolút egyeduralom, de hogy éltek még a Respublikának a hagyományai is, Róma polgársága mindenkor intenzíven foglalkozott a politikai kérdésekkel, és az erőszakos hatalom átvételre irányuló kísérletek és a hatalom körüli villongások és erőszakos harcok mindennaposak voltak szinte Rómában. Tehát a római keresztényeknek egy alapvető eligazításra ebben a kérdésben feltétlenül szükségük volt. A második versben ezután ezt mondja az apostol: azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Itt, amit az apostol mond, az egyértelműen következik az előzőkből, tulajdonképpen csak egy következtetés levonás, tehát ha azt mondja, egyrészt, ha maga az intézmény Istentől van, másrészt, ha elég a történelmek ez a bonyolult, tragikus, nagy küzdelme az Isten ellenőrzése alatt áll, és ő tett ígéretet, hogy amikor ő ezt megfelelőnek látja, beleavatkozik, az egyénekről pedig gondot visel, akkor így mondja, hogy ne avatkozzunk az Isten hatáskörébe, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, és mint azt mondaná, én pedig kedvezni akarnék nektek, mert aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. És nézzük tovább az apostol szavait. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedet rettegtetésére vannak, ugye helyesebb így fordítanunk, rettegtetésére vannak, akarod pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tulajdonképpen itt a harmadik és a negyedik versben fejti ki az apostol, hogy mi a világi felsőbbségnek az Isten által szabott feladata. És ha ezt össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a jóknak a védelmezésére, a gonosznak a rettegtetésére, hogy védelmezze azokat, akik jót cselekszenek, és büntető ítélettel és igazságszolgáltatással sújtsa azokat, akik gonosz cselekszenek. És azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy azt mondja, nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja. Tehát itt azt a meglepő kijelentést olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy a világi hatalomnak joga van, és szükséges, hogy legyen fegyvere. Nem azért, hogy erőszakos háborúkra használja, nem azért, hogy zsarnokoskodjék vele, hanem a bűn világában szükség van a gonosznak a rettegtetésére, akár csak státuszszimbólumként is szükség van a karhatalomra, a gonosz féken tartására és a jónak a védelmezésére. Ezt határozottan leszögezi ezt az alapelvet az apostol. De amikor ezt olvassuk, akkor feltétlenül gondolnunk kell arra, hogy mit kell itt értenünk a jón. Mit értsünk azon, hogy a jó védelmezése és a gonosz rettegtetése és megítélése. Itt jón csak azt érthetjük kizárólag, amit az egyetemes emberi lelkiismeretben szerepel. Tehát ezt az intézményt minden ember fölé emelte Isten, mert figyelj meg, azt mondja, minden lélek. Nem egyszerűen azt mondja, hogy minden keresztény, hanem minden lélek. Aztán külön szól arról, hogy a keresztények minőségileg másképp tesznek dolgokat, mint keresztények, de minden lélekre, minden teremtményre vonatkozik, hogy engedelmeskedjék. Mert a földi állapotok tragikussá válnának ennélkül. Tehát ha vadállatokká fajulnak is, és ha bűn szörnyű következményei megmutatkoznak a történelemben is, és ez messze van az ideálistól, ennélkül az alapvető intézmény nélkül még tragikusabb és még borzalmasabb lenne a földi élet. Ugye ezzel szoktunk mondani, minden zsarnokságnál szörnyűbb az anarchia. Tehát a földi világban erre egyszerűen szükség van. De nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy éppen azért, mivel minden teremtményre vonatkozik, minden lélekre, ezért nem lehet szó itt másról, hogy a jót védelmezze és a gonoszt rettegtesse. Az a jó, ami az egyetemes lelkiismeret szerint jó, és az a gonosz, ami az egyetemes lelkiismeret szerint gonosz. Emlékezzünk arra, hogy a római levél második fejezetében Pál apostol arról beszél, hogy a pogányok, akik sohasem ismerték a kinyilatkoztatást, azoknak az ítéletben az ő lelkiismeretük lesz az ő törvényük. Az ő lelkiismeretük, mert ők is tapasztalják ezt, hogy a gondolatai kölcsönösen vádolják vagy mentegetik egymást, és azt mondja, az Isten törvénye be van írva az ő lelkiismeretükbe. Tulajdonképpen itt nagyon egyértelműen a 10 parancsolat második kőtáblájáról van szó, a fele barát iránti kötelességekről, amiről tényleg azt mondhatjuk, hogy Isten beleírta az ember lelkiismeretében az erkölcsi ítélő képességnek beleépítette az emberben. Bármerre megyünk a világon, az, amit a 10 parancsolat második kőtáblája tartalmaz, ez, hogy ez a jó, és ennek az áthágása a gonosz, ez mindenféle vallási ismerettől függetlenül, mindenféle kinyilatkoztatás ismerettől, vagy nem ismeréstől függetlenül, benne van az ember lelkiismeretében is. Egyértelmű, hogy mi a jó, és mi a gonosz. Ha röviden összegezni akarjuk, ugye a 10 parancsolat második kőtáblája mit tartalmaz? Tartalmazza az életnek a védelmét, ugye, ne ő parancs, tartalmazza a családnak a védelmét, ne légy házasságtörő. Ehhez kapcsolhatnánk akár azt is, hogy tiszteld apád és anyád, ugye a legelső és a legalapvető. Azután tartalmazza a tulajdonnak a védelmét, ne lopj. Tartalmazza a becsületnek a védelmét, ne tégye te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tehát röviden összegezhetjük, hogy az emberi élet, a család, a tulajdon és a becsület védelme, ezek azok a dolgok, ami az egyetemes emberi lelkiismeretben tudjuk, hogy ez jó, és ennek az áthágása tudjuk azt, hogy gonosz. A világi hatalomnak a hatásköre, az Istentől szabott hatásköre az, hogy ezt a jót védelmezze azokat, akik ezt szerint cselekesznek, védelmezze a jogukat ahhoz, hogy így éljenek, akik pedig áthágják ezeket, ezt a gonoszt rettegtesse, büntető ítélettel sújtsa, igazságot szolgáltasson az ilyen irányú törvénysértésekkel szemben. És így értjük meg a következőket is, amikor ezt mondja, annak okáért szükséges engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Tehát most levonja a keresztények számára a következtetést, tehát azt mondja, amíg az emberek nagy része, akiknek ilyenféle tájékozódásuk nincs, hogy mi az Isten akarata, vagy mi az Isten elvárása, ők nagyon sokan félelemből engedelmeskednek a világi hatalomnak. És hogy így mondjam, ez is szükséges, ezért is rendelte az Isten, ha másért nem, félelemből legalább, ha másért nem, félelemből engedelmeskedjenek emberek, hogy védelmezze az életet, egyáltalán az élet lehetőségét, az igazság, az igazságos, alapvető emberi jogoknak a fennmaradását a Földön. De a keresztény nem ebbe a kategóriába tartozik, hogy a haragért, a félelemért engedelmeskedik, hanem a lelkiismeretért. Tehát, hogy így mondjam, a keresztény állampolgároknak a nagy töblete ez, hogy ők azt a bizonyos jót, ami az egyetemes emberi lelkiismeretben benne van, ők nem félelemből teszik, nem akkor teszik, hogyha a világi hatóságtól félni kell, hanem akkor is, ha nem látja őket, akkor is, ha elkövethetnék nyugodtan, és senki észre nem venni, mert ők a lelkismeretért követik ezt a jót. Tehát ezzel a Pál apostol rá is mutat arra, hogy a keresztények tűnjenek ki az emberi közösségből azzal, hogy őket nem a világi hatalomnak a törvényei tartják féken, nem ezeknek a kordája miatt, vagy a büntetőítélet félelme miatt engedelmeskednek, hanem ők a jót önmagáért, a lelkiismeretükből tartják meg. Legyenek olyanok, mint a hegyen épített város, ezzel tündököljön a világosságuk, hogy ők így cselekszenek. És ez vonatkozik az engedelmesség egyébként nem csak a jónak engedelmeskedjenek, amit a világi hatalom is védelmez és elrendel, hanem vonatkozik arra is, hogy magának a felsőbb hatalomnak is engedelmeskedjenek, és fogadják el a tekintélyét, a lelkiismeretért is. Ezután mondja a 6. versben, mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálják, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Tehát az Isten dolgában valamilyen értelemben. Azt mondja, adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Tehát, ha elolvassuk ezeket a sorokat, akkor az apostol például nagyon érdekes dolgot mond, azt mondja például, ezért fizettek adót, mert elfogadjuk, hogy ez egy olyan intézmény, amit Isten rendelt, ami szükséges, és a funkcióiban támogatni akarjuk. Emlékezzünk Jézus szavára, hogy Jézus idején ez a zsidó között egy nagy kérdés volt, hogy nem hazaárulás-e, sőt, nem az Isten iránti hűség elárulása-e, ha a római hatalomnak adót fizetnek. Ugyanis ők egy borzasztó skandalumnak tekintették, hogy ők a rómaiak alárendeltjei, tehát római provincia volt ekkor ugye Palesztina, és hogy ha valaki adót fizet a római császárnak, ezt úgy fogták fel, hogy ez egy olyan dolog, hogy ha kényszerítik is rá őket, de tulajdonképpen elárulják azt, hogy ez Isten népe, és ez itt az Isten birodalma, és ők idegen uralkodót ismernek el. És ebben a kérdésben Jézus egy döbbenetes állásfoglalással tette tisztává a dolgot, már nekik döbbenetes állásfoglalása, mert a dolog nagyon egyszerű volt, csak ők mégse látták át. Mert mikor oda mentek hozzá, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, és azért tették, hogy vádat kovácsoljanak ellene, ugye az eszme az volt, hogy ez is olyan lesz, hogyha jobb felülőt nekem fütyül, bal felülőt nekem fütyül, ugye, mint az Arany János versében. Tudnélik, ha Jézus azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor hazaáruló és a rómaiak kiszolgálója, és az isteni jogoknak a megtagadója. Ha azt mondja, hogy nem kell fizetni, akkor meglázik a rómaiak ellen. Szóval vagy jobbról, vagy balról vádat lehet ellene kovácsolni. És Jézus ezt a neki feltett kísértő kérdést úgy oldotta meg, hogy azt mondta, hogy hozzatok ide nekem egy római adópénzt. És megkérdezte tőlük, hogy kinek a képe van rajta, azt válaszolták, hogy a császári. Azt mondta, jó, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek azt, ami az Istené. De értsük meg, hogy Jézus szavaiban mi volt a tartalom. Azt mondta, ki az, aki a pénzt forgalmazza az országban? Ki az, aki egy alapvető rendet fenntart az országban? Hogy ezt jól csinálja, rosszul csinálja, gonoszul csinálja, visszaél a hatalmával? De egyáltalán maga az intézmény, ami az élet lehetősége miatt fontos, ki csinálja? Ha a bűnvilágában torzul is, jelenleg a római hatalom. Ha a pénz a római hatalomé, ha a közigazgatás a bírói hatalom feladatát most Róma látja, hát ebben a funkciójában támogatnotok kell. Ha övé az adópénz, akkor neki adjátok meg az adót, akkor adjátok meg, amivel tartoztok. Mert Isten szolgálja a te javadra, mondja, tehát azt, hogy egyáltalán felsőbbség hatóság legyen, valamiféle igazságszolgáltató, büntető, ítélő hatalom legyen, ez az élet feltétele, akkor is, ha borzalmasan eltorzul, amit majd az Isten megkeres és megítél, és minden tett el fogja venni a jutalmát. A bűnvilágában nincsenek ideális és eszményi állapotok, de vannak mégis szükségszerűségek, amelyeket eltüntetni, vagy amelyeknek szembeszegülni nem helyén való. Tehát ezért az apostol azt mondja, hogy ez legyen a mi gondolkodásunk is. Sötét, utálatos, zsarnoki egy hatalom, de a közigazgatás, a bírói igazság szolgáltatás feladatát jól-rosszul látja el. Ebben a funkciójában támogatnunk kell az adót, ezért fizetjük az adót. És tehát azt mondja, hogy a kereszténynek van egy lelkiismereti oka, van egy észszerű oka, amiért ezt teszi. Ugye természetesen nem kívánunk abba a bonyolult kérdésbe bocsátkozni, hogy milyen nehéz a mi világunkban jó kereszténynek lenni, amikor bocsánat, hogy így mondjam, becstelenekhez szabják a törvényeket, és szándékosan nem tiszták és nem áttekinthetőek a törvények, hogy olyan gumitörvények, ahogy szokták mondani, hogy így nem könnyű megtalálni egyéni lelkismerettel a helyes utat. Mert ugye nem akarom senkinek sem mondani ezt az elrettentő példát, hogy valakitől egyszer hallottam, aki a kereszténységével emígyen dicsekedett, hogy ő a Rákosi időkben első volt a beszolgáltatásban, a világi hatalom meg kell adni, amit kell. Magamban azt mondtam, ennyivel jobban tetted volna, elduktál volna valamit, és valaki szegényen segítettél volna, ha neked így is volt. Tehát, szóval azt hiszem, nem érti félre a szavakat senki, ez ugye egy nem könnyű lelkismereti kérdés, és minél inkább a modern időkben élünk, annál nehezebb. Mert a törvények maguk sem az egyenesség és a becsületesség és az áttekinthetőség útját követik, igazodnak az elfajuláshoz, a korrupcióhoz. Tehát mindenkinek, hogy így mondjam, elfszerű lelkiismerete kell, hogy legyen, és tiszta feje, hogy megtalálja a józanul helyes, igazságos utat. De mindenképpen szükséges, elvileg maga az adó feltétlenül szükséges, mert a világi hatalmat ebben a funkciójában támogatni kell, és alapelvileg ezt egy keresztény soha-soha nem kifogásolja, és lelkiismeretért teljesíti a maga kötelességét. És amikor így ezeknek a dolgoknak a végére értünk, legalábbis az első hét fejezetnek az átgondolására, akkor most tulajdonképpen most jön, hogy így mondjam, a csattanós kérdés. A csattanós kérdés pedig az, hogy akkor ennyi az államnak a feladata, és nem több. Mert az apostol itt megmondja, hogy mi a feladata. Megmondja, hogy a jók védelmezése, a gonoszok rettegtetése, hogy az igazságszolgáltató, a bírói hatalom, és nincs tovább. Most nem tudom, hogy nem sorakozik a fejünkbe egy pár kérdés. Ezek a bizonyos időszerű kérdések, hogy az apostol például szól-e arról, hogy a világi hatalomnak a feladata az, hogy az egyházat támogassa. Szól-e róla? Netán arról, hogy az egyházat anyagilag eltartsa. Vagy szól-e az apostol arról, hogy támogassa az egyházat az állampolgárok erkölcsi vagy vallási nevelésében. Ezekről egyetlen hang, egy árva hang nincsen. Szeretnék egy pár sort felolvasni némely klasszikus idézetből, ami részben összefoglalja az eddigieket, részben előremutat. Szeretnék olvasni az ágostai hitvallásból egy pár sort. Ez az a bizonyos augsburgi hitvallás a másik nevén, amit 1530-ban olvastak fel a birodalmi gyűlés előtt, ugye a német birodalmi gyűlés előtt, Melanchthon Luthernek a munkatársa írta, maga Luther is aláírta. Ebben a hitvallásban a világi dolgok című hitcikkeiben a következőket olvashatjuk. A világi dolgokról azt tanítják, hogy a törvényes világi intézmények Isten jó alkotásai. Milyen egyszerűen tisztán megfogalmazza a bibliai elvet. A keresztényeknek szabad hivatalt viselniük, bíráskodniuk, császári és más érvényben lévő törvények szerint ítélkezniük, és így tovább. Azután azt mondja, elítélik azokat is, akik az evangéliumi tökéletes, elítélik azokat, akik a keresztényeket az ilyen világi kötelességektől eltiltják, elítélik azokat is, akik az evangéliumi tökéletességet nem Isten félelemben és hitben, hanem a világi kötelességek elhagyásában keresik. Tehát akik a világi szférát mindenestől megvetik, és attól mindenestől kivonják magukat. Ezeket elítélik, mondja nagyon helyesen a bibliai elvekre alapozva. Azt mondja, mert az evangélium a szív örökkévaló igazságát tanítja, ezzel azonban nem forgatja fel az állami vagy a családi életrendjét, nagyon is megköveteli, hogy azt Isten rendeléseként megtartsuk, és a szeretetet ebben a rendben gyakoroljuk. A keresztények tehát kötelesek felsőbbségeiknek és a törvényeknek engedelmeskedni, ha csak azt nem követelik tőlük, hogy bűnt kövessenek el, mert akkor inkább Istennek kell engedelmeskedniük, mint az embereknek. Hát mondjam, hogy rendkívül fontos, hogy például az ágostai hitvallásban ezt gyönyörű szépen belevették, hogy megvan az az eset, ha túllépi a hatáskörét, most, hogy ez a bűn, most egy például, hogy ölésre kényszeríti a lelkiismerete ellenére, akár egy háborúban, vagy ez a bűn, hogy hogy ő az Isten iránti hitbeli lelki erkölcsi kötelességeit áthágja, teljesen mindegy, hogy mi tartozik a bűn kategóriájába. Lelkiismeretlenre kényszeríteni akarja, akkor beidézi a híres újszövetségi elvet, apostolok cselekedetei 5.29-ből, hogy inkább Istennek kell akkor engedni, mint embernek. Tehát, hogy így mondjam, a világi dolgokról szóló hitcikkelybe bele van foglalva a lelkiismereti szabadság eszméje és a polgári engedetlenség jogosultsága, ha bűnre akarja kényszeríteni őt a világi hatalom, ami a lelkiismeretével ellenkezik. És nagyon érdekes, hogy a következő hitcikkeiben, a 17. hitcikkeiben, amely erről szól, hogy Krisztus visszajövetele ítéletre, ennek az utolsó gondolatából szeretnék egy részletet olvasni, elítélnek másokat is, akik most olyan zsidós nézeteket terjesztenek, hogy a halottak feltámadása előtt az istentelnek teljes leigázásával az Isten félők szerzik meg a világuralmat. Szeretném megmagyarázni, miért mondja ezt, hogy zsidós nézeteket, nem a zsidóság ellen akar itt szólni, hanem ezt azért említi meg, mert voltak ilyen millennium elképzelések már a zsidóság körében is, egy ilyen az a bizonyos Izrael proféciák, tehát hogy egy ilyen földi felvirágzásnak az ígéretei itt a földi történelemben valósulnak meg. Aztán a keresztények ezt a Jelenések könyve 1000 esztendőről, millenniumról szóló proféciájával kapcsolták össze, és a legkülönbözőbb variációkban léteztek a legkülönbözőbb korokban ilyen elgondolások, hogy ez a földi történelem egyszer a keresztény eszmék győzelmét fogja hozni, és ez egy földi aranykorszakot fog teremteni a földön. Tehát erre utal itt, tehát mit ítélnek el azt, hogy az istentelenek leigázásával egyszer az Isten félők szerzik meg a világuralmat. Tehát ne felejtsük el, hogy ez a 16. századi komoly biblikusságra törekvő hitvallás, ez ezt az elvet leszögezte, hogy elítélik ezt a nézetet, hogy az istentelenek teljes leigázásával az Isten félők szerzik meg a világuralmat. Ez nem tartozik sem a világi hatalomnak, sem az egyháznak a hatáskörébe. Azután a másik részlet, amit szeretnék olvasni, Calvintól olvasnék néhány sort, Calvin Jánostól, aki a Római Levél magyarázata című művében a következőket írja a Római Levél 13. fejezetének ezzel a szakaszával kapcsolatban. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, idézi a Római Levélből, ebből a hatóságok is megtanulhatják, hogy mi az ő hivatásuk. Fontos mondat. Keresztényeknek kötelességük, ezt nagyon szeretném aláhúzni, tanúskodni a világi hatalomnak, hogy mi az ő kötelességük. Az evangéliumot minden embernek prédikálni kell. A keresztényeknek mindenkor jogosultságuk van tanúságot tenni a világi hatalomnak, mi az ő dolguk és nem az ő dolguk. Az Isten akaratát joguk és kötelességük hirdetni a világi hatalomnak is, hogy erről tanúskodjanak. Tehát azért mondja, ebből a hatóságok is megtanulhatják, és a keresztények segítsenek, hogy megtanulják, hogy mi az ő hivatásuk. Mert nem a saját érdekükben uralkodnak, hanem a közjóért. És nincsenek korlátlan hatalommal felruházva, hanem csak olyannal, amely az alattvalók javára szolgál. Egy szóval uralkodásukban az Isten és az emberek iránti kötelezettségeiket kell teljesíteniük. Mert minthogy Isten küldte őket és az ő dolgát végzik, őnéki kell majd számot adniuk. Azután az a szolgálat, amelyet Isten rájuk bízott, az alattvalókra irányul, ezért az embereknek is felelősek. Ez a kifejezés bosszúálló a haragra, annyit jelent, mintha azt mondta volna Isten haragjának a végrehajtója. Ez pedig az Isten által kezükbe adott kard használatával bizonyítja. Vagyis hát fegyver, mindegy, kardfegyver, tehát hogy megítélheti a gonoszt. Nagyon érdekes még itt ez a gondolat, azután az a szolgálat, amelyet Isten... Az a szolgálat, amelyet Isten rájuk bízott, az alattvalókra irányul, ezért az embereknek is felelősek. Nagyon érdekes gondolatot vett be itt szintén Calvin, ami tulajdonképpen következik az előzőkből. Tehát akkor szeretnék visszatérni arra, még egyszer, tehát mi a csattanós kérdésünk, hogy csak ennyi a világi hatalom feladata és nem több. Ugye még megerősítettük ezekkel tehát egy ilyen biblikus mozgalom, ugye a 16. századi reformáció mozgalom, független attól, hogy ki milyen felekezetű, ez kétségtelen, egy őszinte biblikusságra törekvő mozgalom volt a maga idejében, a 16. században, és itt a biblikus elveket szögezték le. Tehát azt kell mondanunk, hogy akkor is tisztán értették ezeket az elveket. És akkor most még egyszer kérdezem, miért nem feladata, miért nem szól az apostol a világi hatalomnak ilyen feladatairól, hogy történetesen az egyházat támogassa, támogassa, mint a hit hirdetőjét, támogassa anyagilag is, ha kell, támogassa őt az állampolgárok erkölcsre nevelésében, támogassa az egyházat, és álljon mellé a világi hatalom tekintélyével. Ugye ezt a támogassa, ezt ne úgy értsük, a szónak a pontos definícióját szeretném adni, nem arra gondolok, hogy támogassa úgy, hogy megköszöni ezt a szolgálatát, vagy jónak látja, vagy szabad utat enged neki, hanem úgy értem, hogy a maga világi hatalmi tekintélyével támogassa. Tehát a világi hatalomnak a nyomását, a tekintélyét, a súlyát adja hozzá, hogy az egyház végezze a maga evangelizációs, vagy erkölcsnevelő feladatát. Ez itt egyáltalán nem szerepel a világi hatalom feladatainak a felsorolásában. Azért nem szerepel, mert térjünk vissza a Jézus Krisztus által kimondott elfhez, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, illetve a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Gondolom, mindenkinek a füle hallja itt ezt a bizonyos szétválasztás elvét. Ez manapság nagy bombázás alatt van ez az elv, és az ember lépten nyomon hall ilyen nyilatkozatokat, hogy szép-szép ez az elf, hogy az állam és az egyház szétválasztása, de ezt igazán megvalósítani nem lehet, sőt nem is egészséges, sőt nem is jó. És erről teljesen csak úgy beszélnek, mintha ez valamiféle irányzatnak, politikai vagy világi irányzatnak az eszméje lenne az állam és az egyház szétválasztása, és mintha teljesen elfeledkeznénk arról, hogy ez a kereszténység ősi alapelve is a Bibliában van benne. A Bibliában magának Jézusnak a szava nem másé, nem is még csak nem, ugyan a teljes írás Istentől ihletett, és egy apostol szava is rendkívül fontos lenne, de még ezen felül magának Jézusnak a kijelentése ez az írásban, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené, ahol a két területet a leghatározottabban elkülöníti egymástól. Hozzá vehetjük ugyancsak Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, amikor azt mondja János evangélium a 18. fejezetében találhatjuk meg ezeket az igéket, a Jézus Pilátus előtt való kihallgatásakor mondta, ezt a kijelentést tette, hogy az én országom nem e világról való. De ezt nagyon határozottan mondta Pilátus előtt. Ezzel megint csak e világ és az ő országa, Isten országa és az e világ ezt a leghatározottabban szétválasztotta egymástól. És ha valaki kicsit is ismerős a Biblia fogalomvilágában, van a világ, és van az Isten országa. Ez két különböző terület. Van a császárnak a feladata, vagy a világi hatóságnak a feladata, és van az egyháznak a feladata, és a kettő alapvetően különbözik. Tehát még egyszer szeretném aláhúzni, nehogy így maradjon a fejünkben, hogy ez, mit tudom én, hogy rendszerint így tulajdonítják, hogy ez a liberalizmus találmánya, vagy az elve, hogy az állam és az egyház szétválasztása, ez az ősi bibliai, sőt Jézus által leszögezett elv. Ez a, hogy így mondjam, az igazi, az eredeti, a hiteles keresztény elv, a kettőnek a szétválasztása. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért? Miért foglalt maga Jézus emellett így állást, hogy szétválasztani, és a kettőt nem összekeverni? Állandóan hallunk ilyen kijelentéseket, hogy ne akarjuk magánszférába szorítani a kereszténységet, hogy ez egészségtelen, és ne akarjuk kiszorítani a közéletből a kereszténységet, és az a jó, ha a kereszténység kovásza mindent áthat, a politikát is. Ugye? Tehát ezek rendkívül markáns eszmék ma nem csak Magyarországon, világviszonylatban. Ez tulajdonképpen igazából ezeknek a hátterében nagyon komoly történelmi erők vannak. Az emberiség megint kiábrándult egy társadalmi modellből, és tulajdonképpen mintákat keres. És igaza van prédikátornak, amikor azt mondja, hogy nincs semmi új a nap alatt, hanem az ember mindig visszahozza azt, ami régen volt. Kiábrándul, akkor megint visszanyúl valami régihez. Most is tulajdonképpen ez történik. Az ember most visszanyúl a középkori mintához, és a keresztény társadalomban keresi a megoldást a modern világnak a bajaira. És rendkívül érzelemmel telítettek és agitatívak nagyon sokszor a különböző irányzatok, és az ember szinte elementáris elővel sodorhatja a hatásuk, vagy igaznak érezheti az érvelésüket, és ezért nagyon-nagyon szükséges a józan gondolkodás, és nagyon fontos, hogy a Biblia bölcsességéhez folyamodjunk, mert a saját eszünk alapján nem is olyan könnyű tisztán látni ezekben a kérdésekben, és a magunk egyéni lelkismeretes álláspontját megtalálni. Tehát akkor visszatérek megint csak ahhoz a kérdéshez, hogy miért választotta vajon Jézus olyan határozottan ketté, és az egész Bibliának ez az álláspontja. Először is a Biblia távol akarja tartani a világi hatalmat attól, hogy az egyház dolgaiba avatkozzék. Egyetlen igét szeretnék idézni, a Korintusi első levél 14. fejezetét. A Korintusi első levél 14. fejezetéből, illetve első levél első fejezet 14. második fejezet 14. vers, tehát Korintusi első levél második fejezet 14. versében így mondja, hogy mert a természetes ember, a mi Bibliánk rossz fordítással így mondja, hogy érzéki ember. Helyesebb sokkal ez a fordítás, a természetes ember, a meg nem tért ember, a nem keresztény, a nem hívő ember nem értheti meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságuk néki. Fel sem foghatja bolondságuk néki. Tehát ugye a Bibliában ez egy nagyon határozott dolog, hogy van ez a bizonyos újjászületés, ugye, ami a megtérésnek a kapuja, vagy a Krisztus tanítványává válásnak, vagy az egyházba való belépésnek a kapuja. Ugye itt persze nagyon messzire kellene nyúlnunk. Ugye a Biblia szerint már maga az egyház is, egyház az a lelki közösség, amelyben az emberek újjászületéssel és megtéréssel lépnek be, Krisztuson át. Tehát nem tradíciókat követve, hagyományokat követve, hanem személyes megtéréssel és személyes szabad választással. Ugye a Biblia szerint Krisztuson az ajtón átlép be ki az ő aklába, az ő egyházába, tudatos választással, és ahogy Jézus mondta, hogy ha valaki az Isten országához tartozik, szükség néktek újonnan születnetek. Minden este ezek az eredeti bibliai gondolatok. És a Biblia azt mondja, hogy ez a bizonyos újjászületés, ez az elme megújulása, ez a gondolkodásmódnak egy radikális átalakulása. Az ember mélységesen megérti Isten erkölcsi törvényét, és megérti az igazság törvényét, és megérti a bűn törvényét. És olyan erkölcsi látása és elvei alakulnak ki, és ugyanakkor az Istenről is olyan fogalmai, amelyeket képtelen megérteni egy ember, aki a gondolkodásnak ezen a megvilágosodásán, ezen az újjászületésen át nem ment. Ezért mondja a Biblia, hogy egy természetes ember, nem kell, hogy rossz ember legyen, nem kell, hogy egy istentelen ember legyen, lehet, hogy vallja azt, hogy hiszi, hogy az Isten létezik, de hogyha nem ment át egy ilyen újjászületésnek, az elme megújulásának a tapasztalatán, hogy maga az Isten szent lelke gyújtott világosságot az elméjében, hogy megértse, hogy mi az, hogy igazság és bűn, és az élet minden viszonylatát ebben az összefüggésben, és ha nem szerzett egy helyes képet az Istenről, akkor az Isten dolgait nem tudja megérteni bolondságuk néki, és képtelen felfogni. Tehát ez az egyik oka, miért az Isten szétválasztja. Egyetlen újjá nem született ember nem alkalmas arra, hogy az egyház gondolatait, hivatását, küldetését, érdekeit megértse. Ugye a kereszténység körében volt az a bizonyos konstantinuszi fordulat, és mikor ez a konstantinuszi fordulat volt, ugye akkor már a 321-es níceai zsinaton megdöbbenve olvashatjuk, hogy a császár elnökölt. Egy egyházi zsinaton még nem történt meg az állam egyházzá nyilvánítás, még a törvény nem született meg, az csak 380-ban született meg, még csak 321-ben vagyunk, de ez a folyamat olyan radikálisan haladt előre, hogy egy egyházi zsinaton már a császár elnökölt. Döbbenetes elolvasni Eusebiusnak, a történetírónak a feljegyzését, hogy ő volt az, aki a vitatkozó feleket ügyes taktikával közelebb hozta, ő volt az, aki előterjesztette a tündöklő javaslatait, ő volt az, aki egyértelemre hozta a keresztényeket. Az a Konstantin, akinek semmi köze nem volt akkor a megtéréshez vagy a kereszténységhez, ugye tudjuk, hogy egy kegyetlen családtagjait kivégző és minden egyéb ember volt, aki csak az élete legvégén vette fel a keresztséget, politikus volt. A kereszténységhez való viszony a politika volt, ez vitán felül, semmiféle személyes megtérésről szó nem volt. Ugye ez nagyon érdekes egyébként, hogy a konstantinuszi fordulatot a kereszténységben általánosan negatívan ítélték meg korábban, hogy ez a kereszténység hanyatlásának alapozta meg. Ma érdekes módon ez is úgy rózsaszínesedni. Kezdik sokan pozitívan értékelni a konstantinuszi fordulatot, hogy az valami jót hozott. Tehát akkor még egyszer mondom, ez az első ok, amiért szét van választva, mert a világi hatalom nem is értheti meg az egyház gondolatait, érdekeit, küldetését, és semmiképpen nem hivatott, hogy azokkal egyetértsen, vagy azokat támogassa, vagy azokat előre vigye. Ez az egyik alapvető bibliai gondolat. Egy másik dolog, hogy mivel a világi hatalom, az minden ember, minden lélek fölött van. Minden lélek fölött van, nem kívánhat meg több jót és más jót, és nem ítélhet el más gonoszt, mint ami az egyetemes lelkiismeretben van. Manapság nagyon sokszor hallunk ilyen érveléseket, hogy hogy szóval a természetes lelkiismereti törvény az kevés, a világi hatalom törvény az kevés, magasabb erkölcsiséget kell belevinni a polgári törvénybe. Tehát egy olyan erkölcsiséget belevinni, ami a természetes lelkiismeretben magától nincs benne. Magyarán olyan a keresztény erkölcsi elveket belevinni a polgári törvényhozásba. Talán nem kell bizonyítani, hogy én szentnek tartom a keresztény erkölcsi elveket, és igaznak, és feltétlenül követendőnek, de abszolút elítélendőnek tartanám ezeket belevinni a polgári törvényhozásba. A polgári törvényhozásba nem szabad túllépni ezt a jogot, ami az egyetemes lelkiismeretben van. Miért? Mert akkor kettő születhet. Egyik az embereket képmutatásra visszük rá, és lelkiismereti lázadásra. A Biblia azt mondja, ami hitből nincs, bűn az. Tehát, ha emberekre a világi hatalom a maga tekintélyével rákényszerít olyan vallás erkölcsi törvényeket, amelyek az ő lelkiismeretükben nincsenek megalapozva, na bennük nem hitből vannak, akkor az embereket képmutatásra kényszeríti, vagy egy szolgai engedelmességre, belső lázadással együtt. Tehát ez nem jót hoz a valóságban, bár megejtőek tudnak lenni az érvelések, hanem a valóságban gonoszt hoz ki. Nem szabad a világi hatalomnak átlépni ezt a hatáskört. Szeretnék egy nagyon fontos dologra rámutatni, az Isten bölcsességére az ószövetségi időben. Az ószövetségi időben, ugye Izraelben egy sajátos teokrácia volt, Isten volt az ő királyuk és vezérük. De volt egy polgári törvény, és volt egy erkölcsi törvény. És a polgári törvénybe Isten semmi olyat nem vett be, amit csak megtérés alapján lehet, amit csak egy hitből lehet tenni. Olyan nem került a polgári törvénybe. Például nem volt az izraelitáknak tilos a szeszes ital fogyasztása, pedig az Isten megmondta róla a véleményét, nagyon világosan megmondta, nem tiltotta meg a házasság, a többnejűséget, nem tiltotta meg az elválást, pedig nagyon megvolt az Istennek a véleménye róla, félreérthetetlen az Isten elveiben, a kereszténységben el is tüntette ezeket a dolgokat, mert a kereszténység az egy más eset, ez nem egy nemzet, ahova testi leszármazás alapján személyes megtéréstől függetlenül mindenki beletartozik, hanem személyes megtérés. Ezeknek az elveknek a hitbeli elfogadása alapján lesznek a közösség tagjaival az emberek. Itt rögtön más elvek uralkodnak, itt nincs válás, itt nincs több nélkülség, és sorolhatnák sok mindent. Tehát Isten az Ószövetségben nem követte el ezt a hibát, hogy Izrael fiainak a polgári törvénykönyvébe, amit aztán büntető joggal ugye, érvényesíthet, hogy abba belevegyen olyasmit, ami nem a természetes lelkiismeretnek a kívánalma. Tehát itt sem helyes a világi hatalomnak ezt túllépni, mert még egyszer mondom, képmutatást szül egyrészt, másrészt pedig szolgai engedelmességet és belső lázadást azok részéről, akik ezt hitből tenni nem tudják. Azután még egy nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, feltétlenül gyűlöletet szít. Feltétlenül gyűlöletet és megosztottságot szít. Ugye a Biblia szerint a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása az igazában a szeretet törvényhez, az igazság törvényhez tartozik. Ne kényszerítsd a másikra rá az, amit ő neki belső késztetése nincs. Ami az egész emberi közösség javát szolgálja, hogy ne lépje át az emberi életvédelme, a család, a tulajdon, a becsületvédelme határt, ezt megkövetelheted tőled, és jogod van büntető ítélettel sújtani. De nem erőltethetsz rá sem vallás és sem erkölcsi kérdésekben olyasmit, ami az ő lelkiismeretében nincsen megalapozva. Mert akkor mi történik? Egyesek jóknak tartják magukat, másokat pedig kikiáltanak erkölcsteleneknek és kikiáltanak eretnekeknek. Egy nagyon szellemes megfogalmazást olvastam Jefferson egyik levelében, ugye az Amerikai Egyesült Államok egyik elnöke volt, és nagy gondolkodó és a lelkiismereti szabadság nagy elméleti megalapozóinak az egyike. Azt mondta, hogy amikor Jézustól megkérdezték, hogy ki az a fele barát, akkor Jézus azt válaszolta, hogy az idegen és az eretnek. Nem tudom, leesik-e az a bizonyos tantuszunk, hogy mire utalít Jefferson, az irgalmas samaritánus példázatára. Mert megkérdezte ez a bizonyos írástudó Jézustól, hogy ki a fele barátom, és Jézus erre beszélt egy samaritánusról, aki a felebaráti szeretett törvénye szerint cselekedett, aki egy zsidó emberrel szemben, aki neki idegen volt, aki neki eretnek volt, mert vallásilag, mint az éles kard úgy álltak szemben egymással, azzal igazi felebaráti szeretetet gyakorol. Tehát ennek alapján fogalmazta meg Jefferson, hogy Krisztusnak a válasza arra a kérdésre, hogy ki a te felebarátod, az a válasza, hogy az idegen és az eretnek. Szerintem ez egy csodálatos mondás, az egész magyar társadalomnak szüksége lenne rá, hogy Jézus tanítása szerint ki a te felebarátod az idegen és az eretnek. Tessék megnézni az irgalmas szamaritánus példázatában. Tehát ebben benne van az, hogy gyűlölet a másság miatt, a más lelkismereti meggyőződés miatt, szembenállás, kényszerítés, hadakozás. Olyan háborúságot indítunk el az emberi társadalomban, olyan gyűlölködést, olyan önigazultságot és olyan egymással való hadakozást, amelynek a végét nem lehet belátni. Tehát az Isten nagyon megfontolta ezeket az elveket, és nehogy azt gondoljuk, hogy ez valamely társadalmi, vagy filozófiai, vagy politikai irányzatoknak az eszméje, hogy az állam és az egyház szétválasztása. Ezt ma majdnem mindenki elfelejtette, de mindenki utána járhat a Bibliában, ez magának Krisztusnak a tanítása, és a Biblia változhatatlan alapelve. Mert nem akar az emberekben képmutatást kifejleszteni, nem akar szolgai engedelmességet, ami mellett lázadnak a lelkiismeretükben, mert nem akar gyűlölködést látni az emberek között, mert nem akarja, hogy a világi hatalom, amelyik nem értheti meg sem az egyház küldetését, sem alapelveit, belefolyjon és intézkedjék az egyháznak a dolgaiban. És ugye én kizárólag elvi szinten akartam beszélni, egy kicsit túl is léptem az időmet, rögtön befejezem. Talán csak annyit szeretnék még mondani, hogy egy kicsit így annélkül, hogy én természetesen bárki személyekről vagy irányzatokról szólnék, mert csak elvekről van szó, hogy egy kicsit kinyissam a szemeket, hogy mennyire nincs tisztánlátás. Szóval én látom, hogy Magyarországon nagyon sok ember hadakozik valami ért, vagy valami ellen, de abszolút nem látják tisztán a maguk álláspontját sem. Nincs elvi gondolkodásuk. Például olyan sok minden van a mindennapi közéletben, ami az embert úgy megdöbbenti. Ha valaki Magyarországon össze akarná számlálni, hogy naponta hányszor sértik meg hatalomban lévők és mások közönséges polgárok a lelkiismereti szabadság törvényét, azt egyszerűen nem lehet megszámolni. Rengeteg példát lehetne erre hozni. Én például ritkán veszek részt ilyesmit, de a nyáron például a szülőfalumban részt vettem egy faluház szentelésen. És éppen ott is voltam, meg is hívtak, szeretem is az ottani embereket, elmentem. Igen tanulságos volt nekem ez a faluház avatási ünnepség. És ugye egy igazi ökumenikus alkalom volt, ott volt a katolikus plébános, ott volt a református tiszteletes. Mindenki a maga szertartása szerint megszentelte a faluházát. És ez sokaknak rendkívül szépnek tűnt, de én benne megmondom, hogy milyen gondolatokat ébresztett. Hozzátenném még, hogy a református lelkész még igét keresett, ugye, mert ugye a katolikus gondolkozás az alapvetően a szentségekre épít, ugye, tehát ott döntő ez a bizonyos szertartás, szentelti viszint, és a protestáns gondolkozás az alapvetően az igére épít, ott fontos, hogy bibliai igazolást keressünk mindennek, és biblia szöveget idézünk. Tehát ő például a faluháza avatásakor a következő igét idézte a Bibliából. Azt idézte, hogy a hegyi beszéd végéről, hogy minden ház, amely kősziklára épült, az megmaradt, és ha jöhet az árvíz, és fújhatnak a szelek, és az a ház megmarad. Mert ugye, és ez a kőszikla ugye maga Jézus Krisztus. Tulajdonképpen mi tudjuk ezt, ő ott nem mondta ki. Én magamban azt gondoltam, hogy milyen kínos helyzetbe kerülünk, milyen ellentmondásos helyzetbe, hogy ha meg akarjuk szentelni azt, ami a világi. Amikor össze akarjuk keverni azt, ami a világi és ami az isteni. Mert például ilyet fogunk mondani, hogy egy faluháza, valami ilyesmi jön neki, hogy Krisztusra, mint kősziklára épül, és jöhet, fújnak az árvíz, és nem dől össze. Szóval nem is akarom tovább részletezni a dolgot, de azt hiszem érezzük akaratlanul is, hogy milyen fonák. Pedig ismétlem, jó akarattal, igazán jó akarattal igyekezett a feladatát betölteni, de küszködött azzal, hogy most ő neki az a feladat, hogy ő igét idézzen egy faluháza avatáson, ő itt egy egyházi szertartást valósítson meg, most milyen igét olvasson egy faluháza avatásakor. Mennyivel tisztább lenne a dolog, hogy a faluháza avatása az világi ügy. Nem? És annak is megvan a jogosultsága, és menjünk el boldogan, mint keresztények, és örüljünk annak, hogy lesz, ahol az emberek valami közösséget ápolhatnak, remélhetőleg nem diszkót csinálnak kizárólag, legalább kizárólag belőle, valami hasznos és értelmes dolgok is folynak ott. Persze, hogy örüljünk neki, és milyen szép, mikor egy falu összefügg, és van ott egy szép közösség. Ez nyugodtan örülhetünk neki, mert mi világi polgárok is vagyunk, miközben keresztények. De hogy ezt, mikor ezt meg akarjuk szentelni, rendkívül fonák dolgok jönnek ki. És arra is gondoltam, hogy most az itt lévő vallástalan emberek, elképzeltem magam, mivel én nagyon sokszor beszélek a legkülönbözőbb körökben, ugye ez a hivatásom, Én ezt mindig szentnek tartottam, ha egy ember van jelen abban a körben, ahol én beszélek, aki vallástalan és nem hívő, akkor én a beszéd stílusomban őrá tekintettel legyek. Ne fárjam el tőle, hogy neki magától értetődő legyen, neki azt el kelljen fogadni, neki azt érteni kelljen, ami vallásos dolgainkat, vagy ami vallásos beszédünket. Kérem mindenki, gondoljon arra, hogy egy vallástalan embernek milyen a közérzete, amikor elmegy egy alkalomra, és ott magától értetődőnek veszik, hogy ő azt se tudja, hogy ezt eszik vagy isszák, neki abban a lelke a legkisebb részben sincsen benne, de neki abban ha tetszik, ha nem részt kell venni, őt abba belevonják, ha akarja, ha nem. Szóval ezek azok a dolgok, amiken nagyon-nagyon el kell gondolkoznunk. Vagy például olvastam, ugye ez a híres Dabas Sári, ugye, ami körül nagyra, magasra sapnak a szenvedélyek, olvasom egy eminens valakinek a nyilatkozatát, ugye a nevet persze nem mondok, aki azt mondja, hogy micsoda pedagógus az, aki most az ellen tiltakozott, áttették a megkérdezése nélkül állami iskolából, önkormányzati iskolából, állami iskolába, tehát abszolút nem kérdezték meg a véleményét, egyszerűen egyházi iskolává tették az iskolát, és a pedagógusokat amblokk az egyházi iskola alkalmazottaivá tették, anélkül, hogy megkérdezték volna, hogy közalkalmazottak kívánnak maradni, vagy egy egyházi iskola alkalmazottai kívánnak lenni. És ennek kapcsán mondja, hogy a pedagógus az ellen tiltakozott, ha ő most egyszerűen egy egyházi iskola alkalmazottja lesz, akkor ő köteles például templomba elkísérni a diákot. És az említett közéleti személyiség felháborodva mondta, hogy micsoda pedagógus az, akinek ez probléma, hogy ő egy gyereket elkísérjen a templomba, mint a tanári kötelességét, ezt teljesítse. Hát egy tanárnak ugyanúgy kötelesség elkísérni a gyereket a templomba, mint történetesen elkíséri a múzeumba. Lehet, hogy első pillanatra itt mindjárt azt mondjuk, hogy milyen értelmes érvel, és persze, hát egy pedagógus kísérje el a diákját oda, ahova kell, ha kell a templomba, ha kell a múzeumba. Én nekem megmondom őszintén, más a véleményem. Én azt mondom, ha az a pedagógus vallástalan, és ha fel nem állítunk egy ilyen törvényt, hogy minden pedagógus köteles vallásos lenni, ha ő neki nem is volt alkalma ezt megismerni. Ő nem vallásos, nem hívő. Most én kényszerítsem rá őt, hogy ő menjen el azzal a gyerekkel, és ő azt támogassa, mint pedagógus, mikor ő azt nem tudja megérteni, se osztani sem. Tehát igenis más egy múzeumba kísérni, és más egy templomba kísérni. Más, hogy egy pedagógusnak világnézeti meggyőződésétől függetlenül köteles tanítani lelkesen azt a tantárgyat, ami az ő szakterülete, és ha ahhoz hozzátartozik a múzeum, akkor vigye a múzeumba is, és teljesen más az, hogy vigye, kísérje el egy templom, ami viszont már a lelkismereti szférába tartozik. Hogy vajon az ő megegyezik az ő lelkismeretével, vagy nem egyezik. Tehát azért döbbenetes az, hogy emberek e között nem tudnak különbséget tenni. Azt mondják, hogy a templomba vagy múzeumba ez egyformán kötelesség egy pedagógusnak. Hogy itt vala a lelkismeretnek valami szerepe lenne, vagy itt a lelkismereti kényszernek az aggodalma felmerül, ez még csak fel sem merül a fejekben. Tehát világosságra, ami magyar társadalomban nagyon nagy szükség van, és ismétlem, szenvedély nélkül, érzelmek nélkül, mindenki iránt való tisztelettel, a szenvedélyesekkel szemben annál higgadtabban, de nagyon jó ezeket az egészséges bibliai elveket képviselni. Én nagyon örültem egyszer, amikor egy alkalmon részt vettem, amikor valaki azt mondta, teljesen vallástalan ember, egy fővárosi önkormányzat egyik képviselője, azt mondta, meg vagyok győződve, hogy Magyarországon addig lesz társadalmi béke, míg az állam és az egyház annyira szét lesz választva, amennyire csak, így mondta, egy tiszta jogi szabályozással ezt szét lehet választani. Én egyet tudtam érteni, mert ez a bibliai jel is. Abban a pillanatban, ahogy ezt elmossuk, abban a percben elveszítettünk hatalmas értékeket és nagy veszélyeket nyitottunk meg. Ezzel még be is fejezném az előadásomat, tehát remélem, hogy valamennyire sikerült világossá tenni dolgokat, és akiknek kérdéseik vannak, néhány perc múlva, még ugye akik eltávoznak, azok elmennek, egy 5-6 perc szünet múlva kezdjük majd a beszélgetést itt az első soron. Visszakérdezem, hogy azért biztosan jól értettem el, hogy tehát van-e olyan, hogy történetesen fellázadnak egy zsarnok ellen, és akkor azaz ezáltal valósul meg az Isten beavatkozása, ugye? Ez a kérdés? Igen, azt szeretném mondani, hogy igen, van ilyen, hogy ezáltal valósul meg az Isten akarata. Nem szeretném először is, hogy Isten ezt keresztényeknek mondja. Tehát azt mondja, hogy a keresztény ne avatkozzék bele, szóval ő ne akarjon igazságot szolgáltatni a történelemben. Ez olyan bonyolult terület, ezt az Isten ellenőrzéseire kell hagynia. De ez nem jelenti azt, hogy a bűn sokszor nem büntettetik bűnnel. És nem jelenti azt, hogy sokszor nem termi meg valami a maga gyümölcsét, és Isten ezeket a természetes folyamatokat nem használja fel arra, hogy szabadulást hozzon. Tehát, és Isten előre ismeri ezeket, és ez nem azt jelenti, hogy Isten indítja ezeket az embereket, szóval nem úgy kell elképzelnünk, hogy mondjuk Isten dönt királyt úgy, hogy mondjuk történetesen van egy zsarnoki uralom, és akkor ő a keresztényeknek azt mondja, hogy ti ne avatkozzatok bele, de ő másokat viszont, hogy így mondjam, felbiztat, vagy felpiszkál, hogy ők ledöntsék azt az uralmat, és akkor Isten így döntötte meg. Nem így működik ez, hanem Isten előre látja, és a proféciákban is ezért jelenti ki, mert előre ismeri. Nagyon érdekes például a Dániel könyve 7. fejezetében, mikor bemutatja az egymás után következő nagy birodalmakat, és tulajdonképpen sorba arra utal, hogy melyik mibe fog belebukni. Szóval amikor a jellegzetességet elmondja, hogy az oroszlánnak kitépetnek a sasszárnyai, a medvének azt mondják, hogy egyél kejfel, egyél sok húst, akkor a párduc ugye, hogy aztán 4 részre szakad, akkor a vasnál tört zúz, a maradékot összetapossa. Tehát mindegyiknek utal arra a jelen tulajdonságra, amivel megássa a saját sírját. És mint egy természetes következmény. Nem kell az Istennek arra biztatni, hogy így mondjam embereket. Olyan értelemben érvényesül az, hogy Isten dönt, mert ő, aki az egészet az ellenőrzése alatt tartja, ezt nem hárítja el, hanem hagyja ezt pontosan így érvényesülni, hogy így mondjam, jóvá hagyja. Így mondjam, jóvá hagyja adott esetben, vagy pedig valami megérinti kifejezetten, nem úgy, hogy embereket késztet erőszakos cselekményekre, ők azok a maguk észjárása szerint, a maguk belső késztetése szerint cselekszenek, de például Isten megengedi, hogy olyan hibát kövessen el valaki hatalmon lévő, amivel ez a folyamat felgyorsul, ugye? Szóval a legkülönbözőbb módokon, teljesen mi emberek minden részletébe bele nem látunk, hogy Isten hogy teszi, de mond ilyet, hogy valamikor elveszi az értelmesek értelmét, és a saját sabát hibáikkal megfogatnak. De minden esetben azt mondja, hogy a keresztények ne akarjanak erőszakkal érvényt szerezni az igazságnak a földi történelemben, erre nem jogosítja fel őket. Ők azt mondja, hogy ő ne támadjon ellene a felsőbb hatóságnak, de ez nem jelenti azt, hogy amikor Istenek emberekben felgyűlik keserűség, ellenszenv, és nem keresztények, és a maguk észjárása szerint cselekszenek, hogy Isten ezt nem engedi meg, és nem hagyja egy bizonyos értelemben jóvá, hogy megbüntettessék és ledöntessék egy királyi hatalom. Máskor pedig Isten tesz királyokat. Ugye ennek például egy kiváló példája Círusz, ugye? Akiről ilyet mond, ugye nem volt Isten félő, és mégis Isten tette, illetve olyan értelemben Isten félő egy bizonyos módon, de szóval nem volt az igaz Istennek az ismerője és a követője minden vonatkozásban. De azt mondta Isten róla, hogy én előtte megoldom a királyok derekának az ővét, ugye? És azt mondta, hogy az érckapukat és a vaszárakat leütöm előtte. Tehát ezzel Isten valahogy azt fejezte ki, hogy ki tudja hogyan, de ő beleavatkozott a történetbe, hogy ne legyen ellenállás vele szemben, és valahol az Isten segítette meg őt, hogy uralomra jusson. Lehetséges, hogy például úgy, ugye ezt például tudjuk, hogy Círusz például Babilont úgy foglalta el, ami tulajdonképpen aztán az ő világhatalmát megalapozta, hogy ezt úgy történt, hogy az az eszméje támadt, a fantasztikus eszme, és nem is tudjuk, hogy az ókor technikai lehetőségek között hogy valósították meg, hogy az Eufráteszt, amely mellett épült Babilon, csatornákba elvezettette. Lehet, hogy például az Isten úgy avatkozott bele az eseményekbe, hogy ő adta ezt az ötletet Círusznak, hogy így csinálja. Ugye ugyanazon az éjszakán ő ítéletet hirdetett Belsacár felett, tehát világossá vált, hogy az Isten akarata van ebben a dologban. Tehát azt mondta, hogy a zsarnokságukat Isten megelégelte, és elvétetik az ő országuk, és adatik a médeknek és a perzsáknak, mint amit az Isten jóváhagyott végzése. És Círuszról meg azt mondta, hogy ő az én felkentem, kifejezetten, akit az Isten indította. És az is érdekes, hogy amikor valaki személy szerint az Isten felkentje, akkor az tényleg a rendeltetését tölti be. Mert ugye Círusz a mai napig mikorcsoda tiszteletben áll, nem csak a perzsák részéről, általánosan, ugye ezt halljuk, hogy a világ történetben az első személy, aki a nemzeti és a vallási türelmesség eszméjét megvalósította, ez Círusz. Tehát ha Isten tesz egy királyt, hogy hogy fékezze a gonosz folyamatokat a történelemben, és ő egyengeti előtte az utat, akkor azért teszi, mert az valóban a rendeltetését fogja betölteni a maga mi voltában. De akkor Isten néven nevezi, hogy ezt most én tettem, ezt most én egyengedtem előtte az utat. Nem tudom, hogy így egy kicsit világosabb-e a kérdés. Tessék, lehet tovább. Én láttam, hogy okosan kérdez, mielőtt én válaszolnék, saját maga meg fogja válaszolni a kérdést, és így is történt. És így is történt, mert tulajdonképpen az ember maga rájön. Szóval, mert azt hallottuk, ugye, hogy a maga keresztény értékrendjét igyekszik érvényre jutatni. De ha ez a keresztény értékrend, én megértem például alapvetően a lelkiismereti szabadság, ugye? Akkor tehát nem így fog gondolkozni, hogy aki velem egyfelekezetű, vagy aki vallásos, vagy aki hívő, hanem úgy fog gondolkozni, hogy aki megérti, hogy mi a világi hatalomnak a feladata, és mi nem. Most lehet, hogy az éppen nem az én felekezetem szerinti, vagy lehet, hogy éppen nem vallásos és hívő, de ha jobban megérti, hogy a világi hatalomnak a feladata, végül is nem egyházvezetőt választunk, és nem klubelnököt választunk, hanem egy világi társadalom. És ott az én szempontom az lehet, aki a legjobban megérti és a legreményteljesebben teljesíti azt, ami a Biblia szerint a világi felsőbbségnek a feladata. És a legjobban különbséget tud tenni a között, hogy mi a feladata és mi nem a feladata. Tehát azt tudom ezzel kapcsolatban, hogy az erőszakos beleavatkozás nem, de hogy eszmeileg tisztázzuk. És hogy ezt eszmeileg képviseljük, az nagyon is helyén való. Éppen azért, mert ez a társadalmi békétvény. Tehát még, hogy így mondjam, ilyen ideológiai hidegháborút se szabad vívni. De szerényen és tisztességesen a jó kovászt és a helyes elveket képvisel, az nem csak szabad, az egyenesen kötelesség. Tehát ezt mindenkor megtehetjük, csak az erőszakhoz nem folyamodunk, és még, hogy így mondjam, az eszmei harcban sem is tilos az erőszakosság. És ugye lehet fegyverek nélkül is gyilkolni egymást, és harcolni egymással, szóval úgysem erőszakoskodni, hanem tanúskodni, érvelni, bizonyságot tenni arról, ami a helyes, ami belső meggyőződésre, meg értelmi és lelkiismereti meggyőződés, ez mindenkor helyén való. Mert tehát az ugye a lehető leggyakoribb eset, hogy a embertömegek bedőlnek a demagógiának, és rosszul választanak saját maguknak, ez egy igen reális és igen kézenfekvő lehetőség. És amit meg lehet tenni ennek az elhárítására, az mind nagyon helyén való. Adtuk egy új alapítványt, aminek ez a neve, hogy Lelkiismereti Szabadságért Alapítvány, aminek ilyen céljai vannak, de most jegyezték be, most kezd majd igazán működni, de aminek ilyen céljai vannak, hogy színtiszta eszmei síkon és mindenféle harciasság nélkül, és az, ami a magyar közéletből olyan nagyon hiányzik, ugye, hogy akármi az elvás, és akárhogy alkozik, olyan személyét tiszteletben tartom, és a beszédmodoromban, és a viselkedésemben intelligens maradok, és keresztény maradok, szóval ilyen stílusban ma ezt az egy eszmét, a lelkiismereti szabadság elvét védeni, oly módon sok-sok felvilágosító anyag, meg konferenciák, meg ilyesmi. Ez például szívvel, lélekkel, meggyőződéssel támogat az ember ilyesmit, mert ez nem gyűlöl senkit, nem politizál, nem foglalkozik senkivel, nem tartozik egy párthoz se ide, se oda, de valamit a fejekben akar világosságot gyújtani, a fejekben és a lelkiismeretekben, valami, ami egyszerű és mégse világos embereknek. Kizárólag csak a felvilágosítás és a tanúskodás eszközével. Aki hallja, hallja, aki nem hallja, nem hallja. Kérdés ez is. Azt kell mondanom, hogy elvileg nem nincs miért kizárni. Például a Bibliában egy Dániel államférfi volt és proféta. Ugye? A birodalom első embere volt. De hozzá kell tennünk, hogy az idők vége felé haladva, szóval gyakorlatilag szinte lehetetlenné válik. Szóval, hogy valaki a keresztény elveihez erkölcsiségében és mindenben hű maradjon, és szóval majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy olyan tiszta párt és olyan tiszta irányzat, ahol a keresztény elveit, ugye, szóval vannak bizonyos, hogy mondjam, politikai játékszabályok, tehát nem igen lehet valaki magánzó, ugye, azon kívül valakikhez és valamikhez kötődnie kell, akikkel együtt valahova jut, hogy azt ő lelkiismeretileg mindenestől vádolni tudja. Nagyon-nagyon nehéz eset. Az, hogy egy adott hivatásban ő fedhetetlen becsületességgel és kereszténységgel töltsön be valamit.
Manapság én azt nem állítom, szóval elvileg nem kizárt, csak legalább azt mondom, hogy olyan keskeny út, hogy ma ez gyakorlatilag szinte lehetetlennek látszik. Én úgy gondolom, hogy közéleti tisztségeket betölthetnének keresztények, de politikusi pályán nem nagyon-nagyon kétlem, hogy lehetséges valakinek a maga kereszténységét megőrizni. Inkább valami olyasmiről van szó, azt hiszem, hogy egy keresztény mindig megfontolja, amikor, hogy így mondjam, feljebb akarják léptetni, vagy ide vagy oda, hogy érdemes-e neki ezt áll, lehetséges-e, szóval az ő belső azonossága megtartásával elvállalhatja-e. Szóval világos, hogy szívesen tesz jót másokért, és nem önző, és amire képessége van, és amit a közjóért tehet, helyes, ha megteszi, de nagyon kétes ebben a nagyon fertőzött, nagyon bonyolult mai világban. Nagyon kétes, hogy lehetséges találni egy olyan politikusi pályát, amit így be lehet tölteni. Nem kizárt, elvileg nem kizárt, de nagyon-nagyon keskeny út, és nagyon-nagyon nem könnyű. Hát én ezt tudom rá válaszolni. Egy bizonyos értelemben ezek is összekeverik az Isten országát és a világi szférát. Nem keverhetjük össze, szóval nem lehetnek illúzióink, hogy így mondjam, a világi társadalmi szféráról nem becsüljük le soha, nem közönös az ember soha, nem vonja ki magát belőle, de nem lehetnek olyan illúzió, hogy ez Isten országává tehető, vagy hogy itt lehet azokat az eszményeket érvényre juttatni. Szóval ez mindenképpen az illúziók és az utópiák világába tartozik. Sajnos ma nagyon időszerűek. Azért is olvastam fel például az ágostai hitvallásból ezt a mondatot, hogy ugye szó szerint így hangzott, hogy elítélik azokat, akik szerint az istentelnek teljes leigázásával az istenfélők szerzik meg a világuralmat. Ugye hát az idő korlátozott is, de akár nyugodtan olvashattam volna, például nem tudom, kinek a kezében volt ez a könyv, Pat Robertson, a harmadik világrend című könyve, hogy nem kevesebbet fejt ki benne, mint azt, hogy arról beszél, hogy új világrend mindenképpen kell, először ezt megalapozza, hogy szóval itt a világon minden változásért kiállt, és egyértelmű. Szóval tulajdonképpen azt fejti ki, amit sokan sokféleképpen ma, hogy már a kapitalizmus sem időszerű társadalmi rend, a szocializmus természetesen lejárt, és tulajdonképpen új minta kell, új modell kell. És hát ez a harmadik világrend, illetve új világrend, amitről szó van, ez egyértelműen egy vallásos alapozású világrendet értenek. És ez a könyv például azt fejti ki, hogy most sokan versengnek azért, hogy ezt az új világrendet megcsinálják, az vitán felül áll, hogy kell, hogy sodor a történelme ebbe az irányba, de hogy ezért jelentkeznek technokraták, politikai vezetők, és egyebek, hogy majd ők megcsinálják, meg ilyen vallási szinkretizmus képviselői, és akkor azt mondja, hogy ezek egy se fogják megcsinálni, ez az új világrend csak akkor jön el, amikor az Isten fiai, a keresztények átveszik a világhatalmat. Szóbetű szerint elfoglalják az őt megillető jogos pozíciót a hatalom élén. Leírja azt, hogy most még csendben várnak, vannak, akik a hatalomtól távol eső területeken vannak, de vannak, akik magas pozíciókat töltenek be, és készen létben vannak, hogy elfoglalják a helyüket az új világrendben. Tehát például ez olyan eszme, amit a 16. században ilyen kerekperec elítéltek, hogy ilyen, hogy az istentelenek teljes leigázásával az istenfélük szerzik meg a világuralmat, ezt eretnek eszmének és bibliaellenes eszmének tekintették, mint ahogy az is. Manapság ki hogy fogalmaz, ki finomabban, ki durvában, de tulajdonképpen erről van szó. Hogy most mindegy, hogy minek mondjuk, hogy a nem hívők, az ateisták, vagy a liberálisok, vagy tudom is én kiknek a leigázásával megszerezze a kereszténységet.